Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok Podcast második évadában Magyarország megyéit járjuk körül, és megnézzük, hogy az egyes városok, települések hogyan állnak a fenntarthatósághoz, a fenntarthatósági átálláshoz. Így lesz ez mai adásunkban is, amikor Veszprém megyébe vezet utunk. Itt szeretettel köszöntöm a stúdióban Veszprém alpolgármesterét, Brányi Máriát, és Pápa polgármesterét, Áldozó Tamást. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azt gondolom, hogy mielőtt rátérnénk Veszprém megyére, illetve különösen Veszprémre, illetve Pápára a fenntarthatósági átállás a települési kérdések tekintetében, célszerű azt a kérdést feltennünk, hogy miért éppen a települések, miért éppen a városok azok, akik szerepet kaphatnak a fenntarthatósági átállásban? Polgármester úr?
Én azt gondolom, hogy az önkormányzati szféra potens szereplői valójában a települések, a városok, hiszen a városoknál keletkezik egyáltalán, vagy keletkezhet akkor a adóbevétel, akkor a saját bevétel, amely lehetővé teszi azt, hogy a feladatfinanszírozáson túl a helyben megfogalmazott célok megvalósításáért is tudjanak tenni. Egyáltalán van lehetőségük arra, hogy kicsit túlnézzenek a kötelező feladatok ellátásán. Azon kívül pedig azért is, mert a feladatellátásból fakadó költségek oly mértékben növekednek, hogy kénytelen folyamatosan a hatékonyságnövelésnek a lehetőségeit vizsgálni minden fenntartó, és kénytelen keresni, kénytelen innovatív lenni egyáltalán azért, hogy a versenyben meg tudja állni a helyét.
A polgármester asszony.
Ezt kiegészítve egy másik aspektusból átgondolva a kérdést, én azt gondolom, hogy a minél nagyobb egy település, annál jobban eltér a települési környezet az őt körülvevő térségi természeti környezet állapotához képest, és ahhoz, hogy egy megfelelő életminőséget, életkörülményt tudjunk biztosítani, sokkal több és sokkal többrétű feladat hárul egy városra, egy városvezetésre, azért, hogy megtartó képessége és a település fenntarthatósága megoldható legyen.
És akkor kezdjük a megyével, Veszprém megyével a fenntarthatóság tekintetében. Melyek azok az adottságok, amelyek elősegítik ezt a fajta átmenetet, és melyek azok a nehézségek, kihívások, amelyekkel önöknek, városvezetőknek napi szinten kell szembenéznie?
Hát én azt gondolom, hogy Veszprém megye az az ország legszebb megyéje, ahol mi élünk, az a legszebb táj Magyarországon, már csak azért is, mert ez egy nagyon összetett földrajzi térség. Nem is egy térséghez tartozik, hanem földrajzi értelemben többhöz. Ez a Balatonparttól a Bakonyon keresztül egészen a Kisalföldig többféle tájat foglal magába. Ugyanakkor ennek a területnek az öröksége is rendkívül szertágazó, hisz a szocializmus idején nagyra nőtt iparvárosoktól történelmi településekig mindenféle megtalálható. Nyilván más az öröksége és más a környezethez való viszony egy olyan ipari településnek, ahol alumínium, kohó, hőerőmű, iparosított technológiával épített épületek sokasága van. Most azt gondolom, nem bántok meg senkit, hogyha azt mondom, hogy most például Ajkára gondoltam, vagy más annak a településnek az öröksége, ahol mondjuk olyan, mintha 45-ben megállt volna az idő, és 90-ig nem történt volna semmi, mondjuk például Sümeg, de ide sorolhatom a mi városunkat, Pápát is.
A polgármester asszony.
Komoly örökségünk van történelmi, kulturális, gazdasági értelemben. Azt gondolom, hogy most a 21. század első felében elmondhatjuk, hogy talán sikerült egy olyan szerkezetváltást meglépni, ami a korszerű technológiák irányába mutat, ezért viszonylag jó a gazdasági ereje a térségnek, és ez folyamatosan fejlődik. Fontos ahhoz, hogy ezt a fejlődési ütemet tartani tudjuk, hogy megfelelő lélekszámú munkavállaló tudjon a térségben élni. Ez ma azt gondolom, hogy egy kiemelten nagy kihívás, mert a munkaerő hiány teljesen jellemző és általános a megye városaiban, meg a turisztikailag frekventált településeken, és ahhoz, hogy ezt a kérdést meg tudjuk oldani, ehhez mindenképpen jó életfeltételeket kell biztosítani, mind gazdasági értelemben, mind pedig a szabadidő eltöltés, rekreáció terén. Ugyancsak fontos területe és feladata a térségnek, hogy egy olyan korszerű oktatást tudjon biztosítani, amely ennek a jövőnek a szolgálatába tud állni. Ugye azt gondolom, hogy nagyon összetett feladatoknak kell, hogy megfeleljünk, de a megye szerintem jól vizsgázik. A lélekszámához, méretéhez képest szerintem a versenyben jól állunk helyt.
És hát akkor nézzük Veszprém, illetve Pápa tekintetében az egyes fenntarthatósági törekvéseket. Polgármester úr, Pápa számára mit jelent a fenntarthatóság?
A mi városi környezetünk az lényegesen különbözik a többi városi környezettől a megyében. Persze minden város más, tehát félreértés ne essék, nem feltétlenül erre gondolok, hanem arra, hogy például mi az örökségünknek köszönhetően több mint 60 hektár belterületi zöld területtel rendelkezünk. Ezek ősparkok, az Eszterházi kastély kertje, a várkert, külső várkert, belső várkert, illetve néhány más nagyobb zöld terület. Tehát mi emiatt egy picit mások vagyunk. Nekünk jó esélyeket adott a további zöld intenzitás növelésére az, hogy az Európai Uniós projektek egyik prioritása az a zöldváros típusú meg fejlesztés volt, sőt, hát a barnamezős beruházások végeredménye is tulajdonképpen a zöld beruházásoknak a növekedése volt, és mi ezekkel a lehetőségekkel szeretnénk is élni. Azon kívül vannak olyan természeti erőforrásaink, amik máshol a megyében ilyen bőséggel nem állnak rendelkezésre. Ez egyrészt a termálvíz, másrészt pedig a tapolca forrás. A tapolcáról azt kell tudni, hogy az a nagy bakonyi karsznak az egyik legnagyobb forrása volt, és tulajdonképpen a mi városunk annak köszönheti a létét, hogy ennek a tapolcának a bővízi forrásaira malmok sokasága épült a korai középkorban. A malmok körül települések alakultak ki, 13 egész pontosan, és ebből a 13 településből olvadt össze aztán Pápa. Ez a bővízű forrás elapadt a bauxitbányászat miatt, viszont a 90-es évek utántól kezdve elkezdett helyreállni, és ma ott tartunk, hogy újra van élővíz a városban. Ugyanakkor az idei nyár figyelmeztetett minket arra, hogy ezek a pozitív természeti változások vissza is fordulhatnak, hisz hihetetlen módon lecsökkent a vízhozam most az aszályos éveknek köszönhetően a tapolcában. Ami pedig a termálvizet illeti, a termálvizet turisztikai célra hasznosítjuk, azonban ennél rájöttünk, hogy lényegesen tovább kell lépni, ugye mi is elengedtük ezt a vizet, az élővizen keresztül elfolyt a városból, és most már olyan beruházást is csináltunk, és készítünk elő újabbat, ahol ezt az elfolyó termálvizet visszatartjuk, és tulajdonképpen az egyik új parkunknak, a külső várkertbe kialakított rekreációs övezetnek ez a elfolyó termálvízből visszatartottó az egyik központi szervező ereje. Másik parképítésünknél pedig a csapadékvíz visszatartását és tárolását oldottuk meg. Így szintén tudtunk egy egész évben, még ebben az aszályos időben is létező, működő élővizet kialakítani. Tehát vannak stratégiai céljaink, ahhoz vannak eszközeink, és akkor a stratégiáról, hogy két mondatot mondhatok, az pedig arról szól, hogy az előbb már a megyét megérintettük, akkor ez a megye most gazdaságföldrajzi értelemben egy picit át fog alakulni. Méghozzá azért fog átalakulni, mert a mi kötődésünk, a kisolföldi résznek, a pápai járásnak, ami a megyének körülbelül az egyharmada, lesz egy közvetlen kétszer-két sávos közúti kapcsolat a Győrrel. Ez azt jelenti a mi olvasatunkból, hogy mi a győri agglomerációnak a részévé fogunk válni. Amúgy is a kereskedelmi kapcsolataink, a bevásárlási szokások, azok Pápát mindig inkább Győrhöz kötötték. Oda megy a vasút például, és így tovább. Tehát ez meg fog erősödni, mivel mi egy agglomerációs település leszünk, és az ország legdinamikusabban fejlődő agglomerációs településeinek leszünk az egyike. Mi ezt az agglomerációs versenyt szeretnénk megnyerni. Mi azt szeretnénk, hogyha a legvonzóbb agglomerációs lakóhely az Pápa lenne, és hogyha ma vonzó lakóhelyet szeretnék felajánlani lakhelyet kereső családok számára, hiszen küzdünk a munkaerőhiánnyal és minden másra, amit a polgármester asszony elmondott, akkor abban egy nagyon fontos ütőkártya az, hogy én tudok a zöldövezetre, a zöld területekre, tudok 300 éves fákra, az ország legvastagabb törzsű élő fájára például hivatkozni, tudok visszatartott vizekre, a városban megjelenő vízfelületekre, újonnan telepített erdőkre. Januárban egy 60 ezer tölgy csemetét ültettünk egy 8 hektáros városi területre, az majd 50 év múlva lesz park, most még az egyelőre egy kis bölcsőre még csak gondozgatjuk, és tudok olyan szolgáltatásokra hivatkozni, amik vonzóak lehetnek a családok számára, nyilván rekreáció, sportolási lehetőség, bölcsőre, óvoda, jó iskola, és így tovább. Ma már annak, hogyha vonzó városképet akarok kialakítani, akkor a indirekt módon a fenntarthatóság, a sok zöld, a víz, az nagyon fontos eleme.
A polgármester asszony.
Tulajdonképpen ugyanezeket a szempontokat lehet sorba venni Veszprém és valamennyi település esetében. Legfontosabbnak tartom a város megtartó képességét, mert ha nem tudunk olyan jövőt előre vetíteni, amiért a fiataloknak érdemes Veszprémben letelepedniük, vagy ott maradniuk, akkor nincs jövője a városnak. Ezt az elmúlt években viszonylag sikeresen oldottuk meg, mert nem csak a jó gazdasági szerkezete, amit persze folyamatosan fejleszteni és szélesíteni kell, hogy minél több rétű munka lehetőség adódjon a városban, az évszázadokra visszanyúló oktatási hagyományainkra alapozva, a kulturális tradíciónkra, azt gondolom, hogy őt sikerült megtartani azt a fiatalkorú népességet, ha nem is konkrétan csak a város közigazgatási területén, de a közvetlen város környéken ez mindenképpen elmondható, amely a város jövőjének az alapja tud lenni. És természetesen minden olyan területen, ami az önkormányzat ráhatásával bír, arra törekszünk, hogy az életminőség az lehetőség szerint magasabb legyen, mint a hasonló léptékű településeknél Magyarországon, vagy akár a határainkon túl is. Én úgy gondolom, hogy ennek rengeteg olyan összetevője van, ami a szolgáltatások színvonalának a biztosításában tud megjelenni, a lakókörnyezetek megjelenésében, szolgáltatási színvonalának a minőségében, illetve akár az esztétikai megjelenésében, avval a nyitottsággal, avval a befogadó képességgel, amellyel egy településnek akár az újonnan érkezők, vagy csak a városba látogatók felé meg kell nyílniuk. Nyilván ennek alapja az, hogy az mindenképpen érzékelhető legyen, hogy az ott élő népesség jól érzi magát. Tehát én azt gondolom, hogy ezek olyan feladatok, amelyeket az élet minden területén próbálunk biztosítani azokkal az erőforrásokkal, amelyekkel rendelkezünk, kell egyre ügyesebben sáfárkodni, hogy mindazon stratégiai célok megvalósításához legyenek eszközeink, amelyek a jövőt tudják szolgálni. Ezek elérése érdekében nagyon sokrétű koncepciót dolgozunk ki, és ezeknek a stratégiáknak a megvalósításában nem kevés energiát fektetünk. Nem csak egymagában áll az önkormányzat ezekben a feladatokban, hanem mind a civil közösségeket, a városban működő Pannon Egyetemet, és azokat a gazdasági szereplőket is megszólítjuk, akiknek ugyanolyan fontos a város és a várostérség jövője az építése, mint az önkormányzatnak. Én ebben a közösségi összefogásban, az együttes munkában, a közös célok lefektetésében és az ezekért való együttes munkában látom azt, hogy a megtartó képességünk az jó legyen, és a közelmúltban, amikor elnyertük az Európa Kulturális Fővárosa pályázat során a megrendezési jogot, azt gondolom, hogy ezek az erőfeszítések tükröződnek vissza, és bízom benne, hogy az a forrás, ami a városba került, ez nem csak az épített örökségünk megóvásához és ennek a továbbfejlesztéséhez nyújt nekünk nagyon sokféle lehetőséget, hanem olyan programoknak a megvalósítására vagy tovább erősítésére, amelyeknek már hosszú évtizedes előzménye van, amely révén nem csak a város, hanem a velünk együtt mögödő várostérség, és akár az ország jól tud profitálni. Én azt gondolom, hogy ez sok apró munkából, nagyon sokféle embernek a mindennapos ténykedéséből áll össze, és én azt hiszem, hogy azok a jó példák, jó gyakorlatok, amelyek közre fognak minket, ha ezeket ügyesen ültetjük át, akkor jó úton fogunk haladni.
Ez egészen biztosan így van, és éppen ezért a következő kérdésem ezen jó gyakorlatok fogadtatására vonatkozna, hiszen az első lépés természetesen, ahogy az imént is említettük, a stratégiai tervezés kell, hogy legyen egy megalapozott irány, cél, stratégia. A következő lépés, amit szintén az előbb a polgármester asszony szavaiból is hallhattunk, az a megvalósítás, ennek a gyakorlati átültetése. Ugyanakkor ott kell, hogy legyen a sor végén a lakosság, az a célközönség, akikhez mindezen törekvések irányulnak. Pápa esetében mennyire nyitott a lakosság a fenntarthatósági kezdeményezések tekintetében?
Hát a pápaiak olyanok, mint az összes többi magyar ember az ország más végein. Nyilván egy picit mások, de indulataikba, tapasztalataikba és terveikben nagyjából ugyanolyanok. Amit talán elmondhatunk, az az, hogy most a fenntarthatóságot például abból az irányból közelítem meg, hogy próbáljuk meg csökkenteni az energiafelhasználást, és próbáljunk meg megújuló energiákat használni, vagy a fosszilis energiákat a lehető legtakarékosabb módon, akkor most ugyanaz a pánik van nálunk is, mint bárhol az országban. Mindenki keresi az alternatív lehetőségeket, és ahogy én próbáltam tájékozódni azoknál a vállalkozásoknál, akik ebben élnek, azok elmondták, hogy kétségbejtő az állapot, olyan mértékű megrendelés állománnyal néznek szembe, amit most hirtelen nagyon nehéz lesz teljesíteni. Ez egyébként alapvetően helyes, hogyha ebbe az irányba elmozdulunk. Ugyanakkor például van olyan nehézség, amit nagyon nehéz kezelni. A mi városunk az épített műemlékek számát tekintve a 10. az országban, tulajdonképpen az egész belváros műemléki környezet, és egy ilyen műemléki környezetben az ilyen energetikai beruházások megvalósítása az többszörösen terhelt. Például a napelemeknek az elhelyezése a tetőfelületeken.
A jogszabályi háttér nem feltétlen a fenntarthatósági elkötelezettségek elősegítésére.
Igen, azt is mondhatom, hogy komoly vita van az építész szakmán belül, mondjuk ebben az ügyben. Én nem vagyok építész, de érdeklődéssel figyelem. És nyilván nehezen tudnám elképzelni én is azt, hogy mondjuk egy történelmi főtérre néző tetőfelületeken napelemek sokasága jelenjen meg. De ugyanez a helyzet a klímákkal, vagy ugyanez a helyzet a hőszivattyú kültéri elhelyezésével is. Tehát itt azért vannak ellentmondások, hogy pályázati rendszereken keresztül támogatjuk ezeknek a telepítését, és egy másik jogszabályi környezet pedig ellehetetleníti ezeknek a használatát. Tehát ez például kifejezetten konfliktus most a beruházni szándékozó polgár és vele szemben álló hivatal között, amit ugye sokszor mi képviselünk, mert a mi városképről szóló rendeletünk is tartalmaz korlátozásokat, ami alatt most az önkormányzatot értem természetesen, és a helyi rendeletet alkalmazó polgármesteri hivatalt. Úgyhogy most változik, fortyog minden. Ami pedig még esetleg minket illet, ugye mi is most nem figyelkedtünk mindaszerűen az elmúlt években. Ugye most látszik, hogy az elmúlt években pénzbőség volt. Ugyanakkor például az Európai Uniós források prioritásai között is azért az energetikai beruházások ott voltak, de nem azokon volt a hangsúly. Olcsó volt az energia. Tehát amikor az általunk színháznak nevezett pápai épületet, a művelődési központot, aminek ilyen majdnem 500 fős nézőtere van, kevesebb, mint 2 millió forintból kifűtöttünk egy egész évbe, akkor ennek nem volt tétje. Most ha beruházásokat csinálunk, akkor 1,5 millió forint lesz a fűtési számla.
A mai energiárak már nem ott tartanak.
De most hirtelen az összes képlet átíródott. Tehát most hirtelen más értelme lett ezeknek a beruházásoknak, és most közösen ezeknek a szervezeteknek a vezetőivel, szakemberekkel, kívülről vásárolt szolgáltatásokkal, máshonnan meghívott tudással próbálunk tüzet oltani, mert hát nem is ismerjük, hogy milyen energiárakat kell fizetnünk, tehát nem tudjuk, hogy tízszeres áramdíjjal számoljuk, mondjuk termálfürdőni tudjuk, de még mi egyelőre nem tudjuk, hogy mivel kell számolni.
Talán ennek a jelenlegi bizonytalan helyzetnek, bár az előny szót nem szívesen mondom ki, de talán fogalmazunk úgy, hogy annyi hozadéka lehet esetlegesen, hogy a lakosság számára egy picit közelebb hozza a tudatosságot, azt a mindennapi, mondhatjuk, hogy fenntarthatósági szemléletű gondolkodást, ezzel talán elősegítve azt, hogy ők maguk is napi szinten jobban odafigyelnek majd arra, hogy hogyan járnak el, és hogyan élik a mindennapjaikat.
A lakosság körében évek óta különböző típusú kommunikációt folytatunk. Az ő bevonásuk, az ő ismereteiknek a kiszélesítése, a jó példák, jó gyakorlatok bemutatása, akár szereplőként, közreműködőként való megnyerése azért Veszprémben évek óta gyakorlat. Ezt részben az Európai Uniós forrás felhasználás is kötelezővé tette számunkra, de több olyan programunk volt, ahol a civil pályázati elemek megvalósítása révén a civil közösségekkel való együttműködésünk sokkal erőteljesebb lett, mint ami a 2010-et megelőző időszakra volt jellemző. Néhány példát kiragadok, hogy a korábbi belvárosi funkcióbővítő rehabilitációknál kötelező elem volt, a szociális város rehabilitációknál kötelező elem volt a helyi közösségekkel való együttműködés és partnerség. Hosszú évek óta működik Veszprémben egy fenntarthatósági rendezvénysorozat, ahol a város működtetésének területeihez illeszkedő akár a vízgazdálkodást, állatvédelem, növények védelme, lakossági hulladékgazdálkodás területén történő aktivitásoknak a bemutatása, tehát nagyon sokféle szegmens került napirendre minden évben. Ugye azt gondolom, hogy ez a gyakorlat elindult, ez egyre inkább ki fog szerintem teljesedni akár egy közösségi tervezésben, amire szintén jó példák voltak az elmúlt években már nálunk. És én abban bízom, hogy az a példamutatás, amit a saját önkormányzati fejlesztéseinken keresztül mutatunk, akár a nyilázáró korszerűsítés, utólagos hőszigetelés, gépészeti megújítás, napelemek telepítése kapcsán, azért mégiscsak azt sugalljuk a lakosság felé, vagy a vállalkozások felé, hogy ez egy olyan irány, amelyet érdemes komolyan venni. A mai gazdasági helyzet meg egyértelmű ebbe az irányba tol mindannyiunkat. Mi most Veszprémben partnerei vagyunk egy Elena programnak, ahol Kaposvár konzorcium vezetője a folyamatnak. Mi napelemeket fogunk telepíteni, és a megtermelt energia tárolásához tárolási kapacitást, ezzel próbáljuk a saját energiafüggőségünket egy jobb irányba terelni, vagy ugyancsak jó példának tartom azt, hogy a helyi közlekedés irányába próbáljuk a lakosságot eltolni. Ez mind gazdaságilag, mind környezeti szempontból egy követendő irány, és itt próbálunk elektromos járműveket alkalmazni, ugyan még csak a flottának 8%-a elektromos autóbusz, de azt hiszem, hogy ez is egy olyan példa, ami követhető mindenki számára, úgyhogy nagyon fontos felelősségünk és feladatunk van, és rá fogunk arra jönni, hogy ezt az élet minden területén alkalmazni kell.
Igen, és azt gondolom, hogy a polgármester asszony egy nagyon fontos kulcsszót emelt ki az imént, ez pedig a gazdasági kérdések, hiszen akkor, hogyha a fenntarthatóságról beszélünk, akkor azon túl, hogy legtöbbünknek elsőre a környezeti pillér jut eszünkbe, azon túl én azt gondolom, hogy az a fajta meggyőzés, ami valóban segítheti úgy a lakosokat, mint bármely érdekelt szereplőt abban, hogy ténylegesen ráálljunk erre a fenntarthatósági életmódra, fenntarthatósági útra, az az, hogyha meggyőzzük magunkat, másokat, környezetünket, hogy ez a fajta fenntarthatósági szemléletű életvitel, ez a szó bármely értelmében megéri.
Ha én visszaemlékszem gyerekkoromra, a pápai tókertben lakott a nagymamám, és én nagyon sokat voltam nála. Ő tipikusan egy fenntartható háztartást vezetett, ma innen visszanézve. Tulajdonképpen nem volt hulladék. Az a két darab lapos elem volt havonta vagy két havonta a hulladék, ami a szokorrádióhoz volt szükséges, mert a természetes volt a komposztálás, amit nem így hívtunk, és az is természetes volt, hogy akkoriban nem csomagoltak túl mindent, tehát nem keletkezett annyi fölösleges műanyag hulladék a háztartásban, hogy azt valóvá tenni kellett volna, tejfölös pohár meg jó volt palántának. Na most ide nem fogunk már visszamenni, de mégiscsak valahol az előbb a hulladékgazdálkodást említettem már a polgármester asszony, azért az is mégiscsak az egyik kulcs eleme. Ha a lakosság hozzáállása olyan, hogy hajlandó elfogadni azt, hogy ő komposztálni is tud, és ami keletkezik zöld, az nem hulladék, hanem az helyben felhasználható, illetve a szelektíven gyűjti a szemetet és úgy adja át a szolgáltatónak, azzal már azért nagyon sokat segítünk. Természetesen azzal, hogy ezt az oktatási intézményekbe folyamatosan prioritásként kezeljük az erre való nevelést. De ez igaz a városra is, hiszen nekünk, ha van 60 hektár zöld területünk, akkor rengeteg a zöld, ami ott keletkezik. A fű, a cserje, a fa, tehát folyamatosan jön ki belőle. És ennek a kezelése, hát ez nehéz volt. És hogy mondjam, sokszor a települések tisztázatlan körülmények között váltak meg ettől. És nem tudok szebben fogalmazni, mert nyilván...
Azt gondolom, értjük.
Na most nem kellett más, és ez is egy érdekes dolog, hogy egymás mellett működnek rendszerek, amik egyébként egymásra lennének szorulva, és mégsem találják meg az utat. Tehát a vízmű és mondjuk a városüzemeltetés nem találta meg azt a lehetőséget, hogy együtt dolgozzon ebben, most már igen. Hiszen a vízműnek a szennyvízi szap komposztálásához szüksége van zöldre, amit hát úgy szerez be, hogy megveszi a nagy bálákat a mezőgazdasági termelőktől, aztán az komposztálja. Ott van a mi zöld hulladékunk, amit én nem szeretek hulladéknak nevezni, hanem akkor, ami kijön a parkokból, ami persze nem elég a vízműnek, de ő neki az ott bőven elfér, tehát ő neki bőven szüksége van arra, hogy azt komposztálja, és amikor ez megtörténik, akkor mindjárt azt tapasztaljuk, hogy abból, ami két irányba keletkezett hulladék, tehát ugye egyrészt a szennyvíz tisztítónak a szennyvíz iszapa, másrészt pedig ez a zöld hulladék, hát annak a kombinációjából egy jól felhasználható komposztanyag lesz, amit értékesíteni lehet a piacon. És hogyha a gazdaság oldaláról nézem, lehet, hogy ez az értékesíthető komposzt, ez nem, az ára, az abból keletkező bevétel nem fedezi a költségeket, amik előtte ezzel kapcsolatban felmerülnek, de mindenféleképpen mérsékli már a gazdasági társaságnak a kiadásait, tehát mégiscsak jobb az, hogyha ezt a termékláncot próbáljuk meg erősíteni. Tehát én azt hiszem, hogy rengeteg a tartalékunk mindenben. Most például persze mi is csináltuk ilyen energetikai beruházásokat, csak nem annyit, amennyit kellett volna. én azt kértem a kollégáimtól, hogy először most abban legyünk biztosak, hogy a rendelkezésünkre álló rendszereket, fűtés, világítás, klíma, minden, azokat jól használjuk, mert egyáltalán nem biztos. Tehát eddig nem volt, hogy most van egy óvodában egy karbantartó, aki egy nagyon lelkes, rendes, elkötelezett ember, és az óvodáért minden, de mondjuk lehet, hogy köműves a szakmája. De a fűtési rendszert is ő kezeli, mert ugye ő az egyszerű férfi ember, aki ott van az óvodában, és akkor mindent ő neki kell, és amikor hideg van, akkor ezt a gombot kell megnyomni, meleg van, meg azt a gombot kell megnyomni, meg egyébként még van 30 gomb azon a panelon, de azon nem tudom, mit kell csinálni. Tehát most biztos vagyok-e abban, hogy ebből a rendszerből csak ezt lehet kihozni, mert lehet, hogy sokkal többet. És bárhol ezeket átnéztük, és erre mondtam, hogy hozunk kívülről tudást, mert ha nekünk nincs, akkor ezt meg kell venni, hogy ezt tanuljuk meg pontosan, mert ebbe 10-20-30% energia megtakarítás is elérhető, illetve ha most nem energetikai rendszerekben gondolkodok, hanem ilyen akár a körforgásos gazdaságot már megidéző rendszerekben, mint a hulladéknak a kezelése helyben. Nyilván ez most a zöldet értem alatta, tehát nem a háztartásit, mert azt a kommunális hulladékot ugye azt nagy rendszerbe együtt kezeljük, Veszprémben egyébként visszük oda Király Szent Istvánra, Pápától, hát olyan 90 kilométerre körülbelül, jó megutaztatjuk. Tehát akkor ebbe is sok tartalék van, és még sok-sok ilyen van a városban, amit még fel lehetne tárni meggyőződésem szerint, és az erre nézve rendelkezésre álló jó gyakorlatok azok nagyon érdekelnek minket is.
Polgármester asszony.
Hát ez egészen biztos, hogy az erőforrásainkat nem biztos, hogy maximálisan kihasználjuk, és ez a mai gazdasági környezet azért arra fog bennünket szorítani, nem csak önkormányzatokat, magánembereket, de minden vállalkozást is, hogy egy újratervezést elindítsunk, mert meggyőződésem, hogy minden szinten tapasztalható pazarlás. És hogyha csak ezeket a lépéseket megtesszük, akkor az már egy jó irány lesz mindenképpen. Én azt gondolom, hogy sok olyan gyakorlat volt régen, sok dolgot csináltunk máshogy, amit egy könnyű új lehetőség feledésbe tudott száműzni. De én biztos vagyok benne, hogy olyan helyzetek várhatóak az elkövetkezendő időszakban, amikor még egyszer, ahogy polgármester úr mondta, meg kell nézni, hogy azok az eszközök, amelyek a rendelkezésre állnak, azokat hogyan lehet sokkal hatékonyabban működtetni, és nyilván az energiafüggőségünk, kiszolgáltatottságunk mérséklése egy másik nagyon fontos dolog, és itt most nem csak feltétlenül az elektromos áramra vagy a gázra gondolok, hanem akár az emberi erőforrásra is, mert azt is látjuk, hogy szinte alig lehet bizonyos önkormányzati feladatokhoz munkavállalókat kapni. Úgyhogy egy komoly kihívás küszöbén állunk, de én egészen biztos vagyok benne, hogy részben meg fogjuk oldani. Még lehet, hogy nem tudjuk megmondani, hogy pontosan melyek azok az eszközök, de egészen biztos vagyok abban, hát azért az önkormányzatok között élő kommunikáció van, folyamatosan tapasztalatokat cserélünk, eszmét cserélünk, és egészen biztos, hogy segíteni fogjuk egymást, de ugyanígy számíthatunk akár a kormányzatra, akár pedig a gazdasági szereplőkre, mert azért egy csónakban ülünk, úgyhogy muszáj egy irányba eveznünk, és muszáj szerintem minden olyan lehetőséget megragadni, ami a jövő érdekét szolgálja. Vannak olyan nehézségeink, amik az előbb említettük a Veszprém megyei hulladék gazdálkodást, ahol több mint 120 település ül egy csónakban, és látjuk, hogy évtizedekkel ezelőtt, amikor pályázati forrást nyertünk egy adott technológiához, akkor ez tűnt a világ megváltó lehetőségnek. Ma már látjuk, hogy ez egy nem tökéletes út volt, és én abban bízom, hogy lesz bennünk annyi bölcsesség, és annyi jövőben látás, hogy azokat az akadályokat, azokat a gátló tényezőket, amelyek a mostani jó megoldások irányába kellene, hogy minket engedjenek, hogy ezeket eltakarítjuk az útból, mert azért azt látjuk, hogy az önkormányzati szféra nagyon sok esetben külső forrás felhasználásra szorul, akár uniós forrásra, akár egyéb más pályázati lehetőségekre gondolok, és ezek sok esetben még akkor is kötöttségeket jelentenek a fenntartás szempontjából számunkra, amikor már látjuk, hogy nem feltétlenül biztos, hogy jó úton járunk. Én ebben bízom, hogy részben ezeket a nehézségeket sikerül megoldani, mert vannak területek, ahol ezek ma már gazdaságilag nagyon szorítanak bennünket, illetve abban bízom, hogy az emberi kreativitás fog hozni olyan új megoldási lehetőségeket, amelyekkel azért már ma is találkozunk, mert egy 5-6 évvel ezelőtt még a hőszivattyú telepítése az annyira gazdaságtalan műszaki megoldásnak tűnt. Tudtuk, hogy ez egy környezettudatos, jó megoldás lehetne, csak egyszerűen nem tudtuk kifizetni a beruházást utána, hiába lett volna bármilyen kedvező, akár az üzemeltetési vagy a megtérülési mutató, az egyszeri beruházási összeg nem állt rendelkezésünkre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán a lakosságot sokkal kevesebb tényező köti. Ha meg tudja oldani a finanszírozást, akkor a tervezése viszonylag egyszerűbb. Viszont önkormányzati szinten is, hogyha a különböző erőforrások átcsoportosításának a lehetősége esetleg rugalmasabbá válik, akkor szerintem a mi mozgásterünk is nagyobb lesz.
Ez egészen biztos, hogy az alpolgármester asszony által említett kihívások leküzdéséhez egyfelől együttműködésre van szükség az önkormányzatok között, másrésztről pedig, ahogy erről a mai beszélgetésben is többször szót ejtettünk, úgy a lakosság, mint az üzleti szféra bevonására, illetve azon jelen helyzet adta, hát fogalmazunk úgy, hogy a kényszerhelyzetből adódó ösztönzők megfelelő alkalmazására, ami akár a gondolkodást a fenntarthatóság útjára terelheti. Én ezzel szeretném megköszönni, hogy elfogadták a meghívást a mai epizód felvételére. Pápa polgármesterének Áldozó Tamásnak és Brányi Máriának, Veszprém alpolgármesterének köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát, a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.